Németh Mónika, a hamisítás elleni nemzeti testület titkára az Inforádio arénájának vendége. Elkezdtük már a folyamatot elemezni, hogy mi történik akkor, hogyha valami hamis termékkel áruló kereskedő ellen elindul egy eljárás. Mi ennek a menetrendje? Ilyenkor kivel fog ez a kereskedő először találkozni, mint hivatalos ember? Tehát ki fogja azt mondani, hogy jó napot kívánok, innen is innen jöttem, kérem az igazolványát.
A NAV. Tehát a NAV szokott ilyen akciókat lefolytatni, és ő az, aki erre jogosult is egyébként, illetve nyilván, mint hatóság néviha az élelmiszerek esetében, és ők egyébként ezt elég gyakran meg is teszik.
Egyedi bejelentésre is jellemző ez, hogyha én látok parfüm árust a buszmegállóban, és tudom, hogy előző csütörtökön meg az előbb hónapok óta itt van.
A NAV-nak kötelessége tehát ilyen bejelentésre is eljárni, és mi is szoktuk egyébként, ha valaki bennünket keres meg, akkor mi is ezt tovább utaljuk, hogy ezzel keressék meg az illetékes hatóságot, mivel mi testület vagyunk, aki, ahogy elmondtam, igyekszünk felhívni a figyelmet a hamisítás veszélyeire, kezdeményezni bizonyos jogszabálymódosításokat pont az ilyen fogyasztói bejelentések alapján, illetve koordináljuk a különböző hatóságok munkáját, amiben tudjuk, amiben segíteni tudunk, azért, hogy még hatékonyabban tudják a dolgukat végezni.
Megfogják, tegyük föl ezt az utcai árust. Vele a márka tulajdonosának képviselője az találkozik egyáltalán? Hát ő csak egy utcai árus az értéklánc legeslegvége.
Hát van egy ilyen ismerősöm, ő arra törekszik, hogy ne találkozzon, hiszen ő akkor felfedi magát, vagy magát, tehát ő igyekszik a háttérben maradni ilyen szempontból. Ő az a személy, aki a NAV-nak felhatalmazást adhat, illetve bejelentést tehet arra, és a NAV mint hivatalos hatóság eljárhat ebben az ügyben. Tehát a márkavédelmi képviselőnek az a szerepe, hogy ő, tehát mondjuk van egy márka, aki Párizsban van a székhelye, esetleg ott van arra egy stáb kiépítve, hogy foglalkozzon a márka védelmével, tehát ott van maga a cég székhelye, viszont Magyarországon is szeretné figyelni azt, hogy az ő márkájával mi történik éppen a hamisítás tekintetében, vagy azt ellenőrzik, hogy megfelelő minőségben kerülnek-e az ő márkájelével ellátott termékek ki a boltokba, és ilyenkor bíznak meg egy ilyen embert, aki ezeket a márkajellel ellátott termékeket figyelik.
De ők úgy figyelik, hogy a terepen kint figyelik?
Így van.
Tehát ő bemegy a boltba, megnézi.
Így van, ezt úgy hívják, hogy próbavásárlás, bemennek, ugye pontosan tudják, hogy mit keresnek, megvásárolják, és például épp ezt mesélték egy parfüm esetében, hogy kérték a számlát. Ugye mindig visszatérünk erre a kérdésre, hogy számla, számla, számla. És akkor azt mondták, hogy hát adnak számlát, de a mosóporról. És hát tehát ilyenkor már előkerülnek az ilyen apróságok, hogy mosóporról, és mondták, hogy nem, nekik az kell, hogy írja rá, hogy ilyen és ilyen parfüm, és mondták, hogy akkor nem eladó a parfüm.
De ez hivatalos, rendes kereskedésben előfordulhat, vagy ezek ilyen sufni boltokban léteznek csak?
Hát ez épp egy hivatalos, rendes kereskedésben fordult elő. Nézd, hát nagyon sokan ugye épp azt mondta, hogy jól szeretünk járni. Hát van, aki azt mondja, hogy hát mit érdekel, utcán se kérek számlát, hogyha akarok egy ilyen parfümöt venni.
De a hivatalos kereskedések beszerzési rendszere az nem eléggé zárt ahhoz, hogy ilyen ne fordulhasson benne elő? Tehát azt képzelni az ember, hogy egy rendes hivatalos lánc például az azért nem úgy kereskedik, hogy a dolgozók...
Bocsánat, akkor definiáljuk, mit ért rendes hivatalos lánc alatt. Tehát nyilván vannak olyan kereskedések, most nem mondom ki ugye hozzá a jelzőt, hogy milyen boltok, ahol...
Tegyük, mondjuk, hogy amelyek valamilyen márkához tartozó boltok.
Tehát, hogy úgy gondolja, hogy ilyen nagyobb láncok, akkor határoljuk el a kettőt. Nyilván ott azért nagyobb biztonsággal vásárolhatunk, hiszen ők maguk is adnak a hírnevükre, illetve szerencsére olyanról is hallottam, hogy olyan szerződéseket kötnek a beszállítókkal, amelyben már kérnek olyan garanciát, hogy csak eredeti terméket szállítanak be. Tehát válaszuk most ketté ezt a két dolgot.
Tehát akitől tudok számlát kapni arról a termékről,
ott már az ott egy garanciát.
Az egy garancia, hogy azt a terméket kaptam meg, amit a számla kísér?
Én nagyon remélem, igen.
Ezért közösen reménykedünk benne.
Így van, tehát, hogy ne értsd félre, Magyarországon élek, láttam én már egy csomó mindent, mondjuk azt ki, tehát, hogy aki már így ad számlát, a jogszabályban előírt feltételekkel, tartalmi kellékekkel, akkor abban már bízhatunk.
Elvileg minden nagy vagy kis márkának is van márkavédelmi képviselője, figyelőrendszere Magyarországon? Vagy azért, de a világon 1 milliárd márka van, vagy még annál is több.
Nem, nyilván ez is egyfajta költséggel jár. Tehát akik nagyobbak, nagyobb a forgalmuk, nyilván azok fognak elsősorban ilyen embereket megbízni. Én már olyanról is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy Magyarország hát nem olyan nagy piac. Na most. És nem bízott meg márkavédelmi képviselőt sem. Tehát azt mondta, hogy akkor nekem esetleg ez belefér. Ez nem jó hír. De nézzük akkor azt az oldalát, hogy nagyon sok márka már megbízott ilyen képviselőt, akik erre igenis figyelnek.
Az Európai Uniós országok között van valamiféle együttműködés a hamisítás ellen? Mert az ember azt képzelné, hogy ezek könnyen mozgó egységek, tehát aki itt nem tud hamisítani, mert keményebb a NAV, az átmegy egy szomszédországon, mert nem távolság, ott is lehet.
Hát ezt például csinálták is már egyébként, éppen Szlovákiába költözött egy csomó, tudom, ruházati termék hamisítás. Mert hogy ott ők úgy gondolták, hogy ugye kicsit lazább a kezelése ennek a dolognak, de nagyon sok dologban viszont együttműködés van. Ugye már említettem a Szellemi Tulajdon Európai Hivatalát, akik kifejezetten ezzel a területtel foglalkoznak, tehát ők foglalkoznak azzal, hogy megfelelő jogszabályokat alkossanak, sőt 2012 óta már létrejött az úgynevezett megfigyelő központ, ami kifejezetten az ilyen hamisítások és jogsértések megfigyelésére jött létre, és például itt nagyon sok jó gyakorlatot csak cserélnek egymással a tagállamok. Tehát van egyfajta jogi szabályozás, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy megbeszélik azt, hogy ő náluk mi a hatékony, mi hatásos, és ebből kialakul mindig egy jó párbeszéd. Uh-huh. Emellett az EU is kezdeményez nagyon sok dolgot, ugye például van egy olyan kezdeményezés, hogy szerzőjogi gyakran ismételt kérdések. És akkor összegyűjtötték 28 tagállamnak, azt hiszem már megvan mindegyikre azokat a kérdéseket, és ez elérhető a honlapon, ahol a fogyasztók is választ kaphatnak arra, hogy mire figyeljenek, mi az, amitől óvakodniuk kell. Egyébként van egy másik kezdeményezés, például pont az eredeti termékek hozzáférését szeretnék összegyűjteni internetes weboldalakon, úgy hívják, hogy Agoratéka. Mi is most dolgozunk azon, hogy ehhez csatlakozhassunk, és erre egy garanciát tud nyújtani az adott ország, illetve ez a Szellemi Tulajdon Európai Hivatala, hogy az ott megjelölt weboldalok, azok teljesen eredeti termékeket árulnak, tehát onnan nyugodtan lehet vásárolni.
Csak a termékek hamisítását figyelik, mert a szellemi tulajdon az lehet, hát a szellemi tulajdon egy írás, egy online tartalomszolgáltatás, egy bármi, amiben önálló szellemi tulajdon
akkor
van.
Akkor megint válasszuk ketté a szellemi tulajdon fogalmát, tehát beszélünk egyrészt ugye szerzőjogról, ami egy regény lehet, egy zenemű, beszélünk iparjogvédelemről, amiről gyakorlatilag hosszabban beszéltünk az előzőekben, mert itt vannak a védjegyek, tehát az az adott megjelölés, amit ráteszek a termékemre, vagy a szabadalmak, ami egy olyan műszaki megoldás, ami világviszonylatban új, tehát amit azért tudok nagyon jól eladni, mert olyan még nem volt a korábbiakban.
És akkor még a know-how is itt van, hogy tovább színesedjen a dolog.
Így van, tehát vannak még növényfajták oldalma, tehát tényleg ide is dizájnoltalom, tehát ebbe a kategóriába még több dolog tartozik. Ami a kettő között különbség, és amire talán figyelnünk is kell, és időnként meg tudja nehezíteni a jogaink érvényesítését, hogy a szerzőjog ugye a mű az a keletkezésével védett. Tehát létrejön, és ha eredeti jellegű, akkor az már gyakorlatilag védettnek tekinthető, de nincs olyan fajta lajstromozás, mint például a védjegyek esetében, védjegyek szabadalmak esetében, ahol egy bizonyos eljárás után kapok egy oltalmat, amit ha én megkaptam, akkor az alapján fel tudok lépni az úgynevezett bitorlókkal szemben. És akkor megint én ezt a gondolatot egy kicsit tovább folytatnám, tehát hogyha ha ugye beszéltünk fogyasztókról, kereskedőkről, most beszéljünk akkor gyártókról, forgalmazókról. Tehát én azt látom, hogy Magyarországon még mindig nem fektetnek elég nagy hangsúlyt arra, hogy az úgynevezett ilyen szellemi tulajdoni stratégiát, IP stratégiát szép magyar szóval felépítsék. Tehát, hogy a szellemi tulajdon vagyoni értékét meghatározzák, figyeljék, kövessék azt, hogy létrejött egy jó termékem. akkor azt én megfelelő oltalommal elláttam-e, akár a külsejét, ugye dizájnoltalom, vagy levédettem a védjegyemet, mert egy kicsit ugye mindig utána futunk a dolgoknak, hogyha látom, hogy ugye hamis termék az én védjegyemmel ellátva. Akkor nyilván megpróbálhatunk bizonyos jogi lépéseket tenni, ha szerencsénk van, akkor annyira közismert már a védjegyünk, hogy akkor ez alapján is eljárhatunk, de mindig az a biztos, hogy ahol lehet jogi oltalmat szerezni, ott azt szerezzük meg.
De mi az, amire, hogy kell eldönteni, hogy mi az, amire érdemes jogi oltalmat szerezni, és mi az, amire még nem érdemes? Hogy nem érdemes? Hogy kell kiszámolni, hogy azt a költséget, ami az oltalom szerzésében nyilván van, azt megírje megfizetni?
Ha azt nézzük, hogy mennyiért lehet védjegyoltalmat szerezni, most abban nem menjünk be, hogy vannak áruosztályok, ami azt jelenti, hogy mire szerzek, tehát itt 71 néhány ezer forintról beszélünk. Én azt gondolom, hogy de lehet, hogy ez nagyon kemény megfogalmazás, hogyha egy vállalkozásnak nincs 71 néhány ezer forintja, az magát a létjogosultságán is gondolkozzon el. Tehát én úgy látom, hogy ha valaki céget akar alapítani, annak igenis érdemes ezt végig gondolni, ésszel, okosan, hogy van egy ilyen termékem, ami mondjuk nagyon értékes a piacon. Hogy tudom én azt megvédeni?
De azért kell megvédeni, hogy a utánzóknak ne legyen könnyű a dolga, hogy a piac el tudja különíteni, hogy ami...
Nekik ne legyen könnyű, nekem viszont könnyű legyen a dolgom, hogyha felbukkan az én nagyon jó kis termékem, az én nagyon jó kis megjelölésemmel a piacon, akkor én azt tudom mondani a márkavédelmi képviselőnek, ha van ilyen, vagy ügyvédemnek, hogy figyelj, mondjuk én ezt láttam, ugye tudjuk, hogy itt van szabadalmi oltalom alatt a termékem, akkor először szólítsuk fel, és akkor utána indítsuk meg a polgári eljárás, vagy hogyha olyan nagy a vagyoni kár, akkor akár büntető.
De amikor az ember megpróbál kitalálni egy terméket, és azt megpróbálja valaminek elnevezni, akkor hogyan kell azt megkeresnie, hogy ilyen hasonló néven nincsen már valahol a piacon, akinek az érdekét én a saját most éppen kitalált elnevezésemmel sérthetem. De ezek lehet, hogy teljesen triviális kérdések, de az ember így indul neki.
Így van. Tehát ugye megtervezünk akkor nézzük végig egy kicsit a folyamatot, tehát megtervezünk egy logót, ugye ez az ilyen közismertebb neve, akkor most egy mondatban megemlékeznek arról, hogy mi testületként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részeként működünk, ahol van úgynevezett védjegylajstrom, ahol bárki szabadon kutathat. Tehát mielőtt bármit is tennénk, és elkezdenénk használni azt az adott megjelölést, akkor mindenképpen érdemes lekutatni azt, hogy van-e ahhoz, Nem csak ugyanolyan, de hasonló megjelölés is.
Mert abból is baj lehet.
Így van, tehát annyira óvatos szerencsére a jogszabály, hogy még azt is bünteti, hogy ne legyen megtévesztő. Tehát az úgynevezett átlagos fogyasztó, tehát hogy emlékszik ön is talán arra, hogy
Adidas, Adibas.
Így van.
Persze,
így
volt
van.
Ennek szükje.
Így van, tehát hogy sokan azt gondolják, hogy ezzel megkerülhetik, de nem. Tehát hogyha az átlag fogyasztó elhiszi azt, hogy ez az a három csíkos márka, akkor már büntethető az, aki ezt feltette jogosulatlanul a termékére. Tehát ott tartottunk, hogy van nem három csíkos és három leveles, de egy másfajta grafikánk, még ne nevezzük ugye védjegynek, mert hiszen nem az, hiszen még nem kaptuk meg az oltalmat. Egyrészt ugye érdemes elmenni akkor szakemberhez. Tehát ez most nem itt a reklámhelye, csak tényleg sokan...
Bocsánat, nagyon egyfelé gondolkozom, mert én azt gondoltam, hogy az ember, amikor grafikát csinál, akkor valami ingyen letölthető számítógépes programban buherál valamit, ahelyett, hogy a grafikust bízna meg a feladattal.
Ez az egyik része, tehát hogy bízunk meg szakembert. Nekem például van olyan grafikus ismerősöm, aki egyből ezt az úgynevezett védjegytisztasági kutatást is lefolytatja. Tehát ő már nem is fog olyan védjegy vagy megjelölést adni az én kezembe, ami jogsértő lehet. Tehát az a fel, de ha azt mondom, hogy én elég ügyes vagyok, és megcsinálom én, vagy a kislányom szép virágát akarom.
Hát szokott ez így lenni, hogy az unokaöcsém fia olyan ügyes, hogy ő akár grafikus is lehetne.
Szeretném, tehát akkor is érdemes bevenni akár tehát a hivatalba, ott a védjegyosztályon biztos, hogy fognak segítséget adni. Akár én is utána járhatok, hogy megnézem a védjegylajstromba, hogy van-e hasonló megjelölés. Ugye azt is meg kell nézni, hogy ha hozzátettem egy szöveges részt, hogy az ütközik-e valamivel, és akkor ugye megint jön az, hogy a hasonló termékekre van-e másnak hasonló védjegye. Tehát, hogy ez egy ilyen összetett folyamat, amit nyilván meg lehet tenni, de én szeretek biztosra menni, vagy ott kérek segítséget, vagy akár olyan ügyvédhez fordulok, aki ebben nekem segítséget tud nyújtani, mert ugye ott tartunk most, hogy Magyarországon bejelentem a védjegyemet, és akkor mondjuk eldöntöm, hogy terjeszkedni akarok több országra. És akkor megint jön a következő lépés, hogy akkor külföldre hogy szerezzek oltalmat.
Jó, de azt nem kell egyben megcsinálni. Most vegyünk egy ambiciózus vállalkozást, akinek erre pénze is van. Aztán nem érdemes egyben megcsinálni, már akár az egész Európai Unióra, vagy a világra, nehogy akkor derüljön ki, mikor már itt bevezettem, hogy egyébként valahol a Holland Antillákon van egy olyan szabály, ami szerint nem
megy. Ez az ideális. Tehát ezért én ugye ott kezdtem, hogy érdemes ilyen IP stratégiát kiépíteni. Tehát ha tudom, hogy ezt a terméket ezzel megjelöléssel akarom mondjuk az EU területén is forgalmazni, akkor mindenképpen érdemes már ebben gondolkozni. De van, aki azt mondja, hogy most bejelentem, most elkezdem Magyarországon, ugye épp azt mondta, hogy van, akinek erre esetleg nincs pénze. Tehát elkezdem Magyarországon, ha fel tudom futtatni, akkor vannak olyan, tehát be tudom jelenteni az egyes országokban is, külön-külön, de azt is meg tudom tenni, hogy egy nemzetközi egyezményeken keresztül megjelölök bizonyos országokat, és oda kiterjesztjük az én bejelentésemet.
És onnantól kezdve az kiterjesztett országok hatóságai is kötelesek eljárni az érdekemben.
Így van.
Mert hogy az ő jogukat is érti, onnantól
van,
kezdve.
Akkor az adott országban is nekem úgynevezett védjegyoltalom alatt áll a megjelölésem. És ha még tovább megyünk, akkor van még közösségi védjegyoltalom is, tehát az egész EU-ra is lehet védjegyoltalmat kérni.
Sokan szokták ezt csinálni? Van olyan tapasztalata, ami erre ad választ?
A védjegy osztályon dolgozó kolléganők mondták azt, hogy ha jól emlékszem, de nem szeretnék rosszat mondani, hogy tavaly 35 ezer bejelentés volt, ami egy emelkedő szám, mert ők is, tehát a hivatal is rájött arra, hogy mi is egyfajta terméket árulunk, és létrejött nálunk is egy olyan csapat, aki kifejezetten el akarja adni ezt a védjegyoltalmat. Talán furcsán hangzik, de nekem nagyon tetszik ez a megközelítés, és ennek eredményeként most már egyre többen tudnak erről, és sajnos azt is látnunk kell, hogy sokan nem tudják ezeket a lehetőségeket. Tehát vagy nem járnak utána, vagy egyszerűen nem is tudják elképzelni, hogy ilyesmit is védeni lehet.
De hogyan jut el a hamisítás elleni testület gondolata a fogyasztókhoz? Akiknek végül is...
Most eljut, persze, elmondom.
De egyébként mit csinálnak? Iskolában van próbaóra? Olvastam
van,
a korábbi stratégiájukat, hogy ilyeneket kell csinálni.
És csinálunk is.
És megy.
Tehát van egy úgynevezett osztályfőnöki óra sorozatunk. Nagyon röviden néhány mondatban. Tehát van egy olyan rész, ahol diákokra szabott módon elmondjuk ezeket a szellemi tulajdonnal kapcsolatos információkat, de beszélgetése, tehát ugye a kedvenc kérdésünk, hogy hallottatok-e a torrentről. És nagyon érdekes a reakciók.
Sőt, mi már csináltunk is ilyet, szokták nem, ilyenkor mondani.
Nem, tehát pontosan tudják, hogy az mondjuk nem jó, de így mosolyogva azt mondjuk, nem, soha, meg mi nem is foglalkozunk ezzel, hát tudjuk, azt nem szabad. Tehát, hogy így egyből bekapcsolódva elmondjuk nekik ezeket a dolgokat, utána pedig egy interaktív játék keretében egy kicsit visszakérdezzük, hogy mi az, amit megértettek ezekből a dolgokból, illetve van egy hamis tárgy bemutatónk, ami során megmutatjuk, hogy miről ismerhetők fel a hamis termékek. Tehát, hogy ne essenek abba a csapdába, hogy hát becsaphatók legyenek.
A termékeket azt talán könnyű megérteni, mert a hamis termék az világosan lehet rossz, de azt hogy lehet elmagyarázni, hogy például szellemi tulajdont lopni nem jó. Amikor az ember, amikor iskolás volt, akkor a pad szomszédjáról skubizta a helyes megoldást. És hát ez nem más tulajdonképpen, csak
mint
nagyban,
lopás.
Mint lopás.
De ezt megértik. Nagyon. Mi is ettől tartottunk, hogy ez egy annyira elvonduló, hogy szellemi tulajdon. És amikor elmondtuk, hogy ami a te agyadból kipattan, az a tiéd. És hogyha, igen, ha szomszédod lemásolja róla a házi feladatot, és ha nagyban ugyanezt csinálják, hogy te kitalálsz valami nagyon jó dolgot, megész egy könyvet, és valaki fénymásoló lemásolja, az is lopás bizony. És ezt nagyon könnyen megértik. Sőt, merem azt mondani, hogy talán könnyebben is, mint a idő, tehát egy másik korosztály.
De amikor megértik, akkor egy erkölcsi elítélés is csatlakozik ehhez? Tehát azt is mondják, hogy a lopás rossz? Mert azt is lehet mondani, hogy a lopás jó, hiszen gazdagodok. Miatta úgy, hogy nem kellett beletennem pénzt, hiszen látják, hogy a világban azért elég sokan lopnak.
Hát én ezt még sokkal korábban a kezdedében, tehát ez egy olyan erkölcsi kérdés felvetése, ami nem biztos, hogy én tudok erre válaszolni. Tehát engem úgy tanítottak gyerekkoromban is, és azt tanultam én, és én is azt adtam át a gyerekemnek, hogy a lopás az bűn, kész. Tehát ha valaki ezt magáévé teszi, akkor az megérti azt is, hogy miért bűn az, hogy más szellemi termékét ellopni. Ha valaki ezt nem ért, és azt mondja, hogy már bocsánat, szlovák rendszámú autóval fogok járni, az nyilván hosszabb folyamat. Meggyőzhető, de biztos, hogy nehezebb.
Lépésről lépésre kell haladni.
Így van,
ugye
így
2008-as a testület, akkor alapították. Jó sok idő eltelt azóta, már volt egy gazdasági válság is. Mit kellett nagyon átírni a stratégiájukban, ha valamit át kellett írni?
Egyébként ez nagyon jó kérdés, mert épp most ugye 2016-ban járt le az akciótervünk, és most teljesen új megközelítés próbálunk megvalósítani. Éppen azért, hogy ugye létrejött az Európai Unió, tehát ez az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, illetve ez a megfigyelőközpont, amelyeknek szintén van már saját munkatervük. És azt vettük észre, hogy ugye mi a kezdetekkor próbáltunk mindenre lőni, és többfajta eszközzel. És most sokkal koncentráltabban szeretnénk épp a tudatosság növelés terén elérni dolgokat, és elérni azokat a korosztályokat, elsősorban most ugye ezen keresztül a fiatalokat, hogy már ez a generáció megértse azt, hogy ez, amit ön is meg, ez miért lopás, és miért nem jó. És most már egész fiataloknak is, tehát ilyen 6-7 éveseknek is összeállítottunk egy oktatási projektet, ez a reklámhelye hozzáférhető a honlapunkon, de miután állami szerv vagyunk, úgy gondolom, hogy ezt itt elmondhatom. Tehát épp azt csináltuk, hogy három korosztályra összeállítottunk egy oktatási programot, aminek ráadásul még pluszban az a különlegessége, és gyakorlatilag Európában egyedülálló, hogy készítettünk egy csomagot a diákoknak, egyet a tanároknak, és egyet a szülőknek. Tehát ez ilyen saját self-made módon is végrehajtható, végigcsinálható, mert hogy nagyon fontosnak tartjuk épp a nevelést.
És mindez, amiről most beszélgettünk az elmúlt 40 percben, az benne lesz, vagy a szellemi tulajdon lesz a központjában. Szóval mi az, ami mondta, hogy most már nem lőnek mindenre?
Igen, tehát hogy próbáljuk ugye egyrészt ezt a tudatosságnövelést és minden korosztálynak, de nyilván a fiatalokat azt külön fókuszba helyezzük, és ez nagyon fontos EU-s projekt is, tehát fesztiválokra járunk, projekteket csinálunk, most videókat szeretnénk készíteni. A másik pedig a jogérvényesítés. Tehát amiről most itt hosszasan beszéltünk, hogy védd le a márkádat, tanuld meg azt, hogy hogyan léphetsz fel egy hamisító ellen. Tehát most ez a két hangsúly van, tehát a tudatosságnövelés és a jogérvényesítés, és azt veszük észre, hogy ez a nemzetközi tendencia is.
Ugye a testület egy koordinatív típusú testület, benne ül mindenki, akinek ott van a helye. Milyen az együttműködés? Szóval ez operatív napi együttműködés? Vagy hogy dolgoznak?
Tehát 21 tagja van a testületnek, a piaci képviselők, tehát az érdekvédelmi képviseletek is jelen vannak, illetve a közigazgatási szervek, az érintett közigazgatási szervek, a már elhangzott NAV, de ott ülnek az IEM-ből is, tehát az ő képviselői. Évente legalább egyszer egy úgynevezett plenáris ülés keretében összeülünk, megbeszéljük a munkatervet, megbeszéljük az előző év munkáját. Ez egyfajta közgyűlés idézőjelben, tehát akik inkább az éves munkát tekintik át, de ők nem biztos, hogy operatívan belefolynak a munkánkba, arra vannak az úgynevezett munkacsoportok. Tehát van 6 munkacsoportunk, munkacsoportvezetőkkel, akik az adott területnek a kiemelkedő szakemberei. De nem csak ez a fontos, hogy szakemberként milyenek, hanem amit én a 3-4 éves munkák során láttam, hogy nagyon elkötelezettek. Tehát nagyon fontos az, hogy ők személyes ügyüknek tekintik azt, hogy támogassák ezt a munkát, és részt vegyenek az operatív, mindennapi munkában.
Jogszabályi környezet rendben van? Segíti a munkájukat? Tehát most olyan állapotban van a szerző jog, az iparjogvédelem, a büntetőjog, meg minden, szóval...
Igen, érzékeny pontra tapintott kicsit. Folyamatosan dolgozunk, illetve vannak kezdeményezéseink, de ugye olyan gyorsan halad a világ, olyan gyorsan jönnek az új technikai dolgok, hogy nyilván egy jogszabályalkotás nem mindig tudja ezt lekövetni, de rajta vagyunk. Tehát mindig dolgozunk ezen.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Németh Mónika, a hamisítás elleni nemzeti testület titkára volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, a műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.